listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most ünnepeltük március 15-ét, és megragadom az alkalmat, hogy ezúttal Bartók egy fiatalkori művével ismertessen meg önöket. Meg fognak lepődni, mennyire szép és kifejező zenét írt erre az alkalomra, mely gyökeresen különbözik későbbi alkotásaitól. Bartók a Kossuth szimfóniát mindössze 22 éves korában írta. A század első éveiben nagy érdeklődéssel foglalkozott Richard Strauss műveivel, és a szimfóniát, első nagyzenekari kompozícióját Strauss program zenéinek hatására alkotta. Bartók számára a magyar függetlenséget Kossuth Lajos jelképezte. Szimfonikus költeményéhez a zeneszerző a következő magyarázatokat fűzte. A magyar történelemben 1848 egyike a legnevezetesebb esztendőknek, ekkor tört ki a magyar szabadságharc, élet-halál küzdelem, melynek célja volt véglegesen megszabadulni az osztrákok és a Habsburg dinasztia uralma alól. A forradalom vezetője, lelke Kossuth Lajos volt. 1849-ben az osztrákok látván, hogy a magyar csapatokkal szemben egyre másra vereséget szenvednek, segítségül hívták az oroszokat, kiknek sikerült a magyar hadsereget teljesen legyőzniük. Így látszólag örökre megsemmisült a magyar államiság. Ezek az események szolgálnak a szimfóniai költemény programjának alapjául. A mű 10 egymással szorosan összefüggő részből áll, melynek mindegyikét a kezdetén lévő felirat magyarázza. Bartóknak a mű egyes tételeihez fűzött megjegyzéseit, magyarázatait a menet közben mindig a megfelelő helyen fogom felolvasni. Első tétel. Ez Kossuthot akarja jellemezni. Mi búd nehezedik lelkedre, édes férjem? Kossuth neje, a hűséges hitvestárs aggódva szemléli férje bánatos, gondoktól redős arcát. Kossuth iparkodik őt megnyugtatni, végre azonban kitör belőle a rég visszafojtott fájdalom. Veszélyében a haza. Thank you. 3. Ismét merengve néz vissza a dicső múltba. Négy. Hajdan jobb időket éltünk. Öt. Majd rosszra fordult sorsunk. Hat. Harcra fel! Kossuth e szavakkal felriad merengéséből, immár elhatározott tény a fegyverfogás. Hét. Jöjjetek, jöjjetek, szép magyar vitézek, szép magyar leventék. Ez Kossuth szózata a magyar nemzet fiaihoz, mellyel őket zászlója alá hívja. Nyolc. Nincs magyarázat. Itt halljuk az ellenséges osztrák csapatok lassú közelettét. Témájuk az osztrák himnusz Gotterhalta első két eltorzított taktusa. A csata végén a túlnyomó, nyers erő kerekedik felül.
Thank you.
9. Bekövetkezik a nagy katasztrófa, a magyar hadsereg megmaradt tagjai elbújdosnak. Mindennek vége, az ország legnagyobb gyászt ölt. De még ettől is eltiltják, így tehát csöndes minden, csöndes.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a március 29-ére meghirdetett tagsági gyűlést az ottawai magyar ház vezetősége határozatlan időre elnapolja. Tekintettel a koronavírus miatt életbe lépett intézkedések és korlátozásokra. Az új dátumról minden érvényes tagsággal rendelkező személy tájékoztatnak elektronikus vagy postai címén, illetve más elérhetőségein keresztül. Megértésüket és türelmüket előre is köszönik. Az adás hátralévő részében egy tavaly márciusban rögzített beszélgetést hallhatnak Tóth Péter Lóránttal és Káló Bélával. A műsorban elhangzó zeneszámok, közkedvelt 48-as dallamok, Kossuth nóták, amelyeket ünnepség híján, így rádión keresztül is együtt énekelhetünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Szeretettel köszöntöm Tóth Péter Lóránt és Káló Bélát. Ők lesznek ma a beszélgető társaim. A beszélgetés pedig olyan apropóból játsszuk fel, hogy egy előadást tartanak nekünk a Szabadságharcról, Szabadságharc címmel, amely Arany János és Petőfi Sándor barátságán alapuló dokumentarista dráma. Én ezt először hallottam, Ez annyit jelent, hogy valós levelezésen, vagy min alapul ez a, és egyáltalán kiírta a történetet, és miért választottátok?
Igen, hát először is szeretettel köszöntöm, köszöntjük a hallgatókat. A drámát Brescianszky Boros Rozália írta, a Szabadkai Népszínháznak a dramaturgia, és ahogy valóban mondottad, attól dokumentarista dráma ez a történet, hogy az első megszólástól kezdve az utolsó megszólalásig ez egy leírt, a korábban a levelezésekből, a visszaemlékezésekből, különféle dokumentációkból, jegyzőkönyvekből összeállított szöveg. Tehát nincs benne fikció. Hát a drámaíró hölgy több hónapon keresztül olvasott, dolgozott, míg össze nem állította ezt az előadást, és nagyon hatalmas ugye az anyag, a szabadságharcnak a témája hatalmas, de Aranyi Petőfi barátsága pont erre a két évre tehető. Ugye a Toldi miatt ismerkednek meg ők, a Toldi miatt keresi föl Petőfi Sándor Arany Jánost, és aztán végül 1847. júniusában találkoznak először, és Petőfi már személyesen, és Petőfi meg 49-ben meghal júliusban. Tehát tényleg szinte napra pontosan két év. Túl sokszor nem találkoztak, ötször vagy hatszor életükben, de a levelezésük az nagyon-nagyon termékeny volt, és nagyon sok. Úgyhogy fel akartuk dolgozni a szabadságharcot, ezzel a témával akartunk foglalkozni, és Arany és Petőfi az tökéletes páros volt ehhez.
És ez egy két éves barátságnak a története. A ti barátságotok az hol kezdődött?
Kérdezem két éve. Igen, majdnem, hogy két éve. Az, hogy két éves barátságuk, hát tulajdonképpen igen, tehát a szabadságharc idejére 48-49-re esett az ő barátságuk, és a találkozásuk az nyilván egy ötszöri, hatszori alkalom volt, ami élőben történt, az összes többi, hál' Istennek, megmaradt ránk levél formájában, amiből tulajdonképpen nagy részt íródott ez a dráma. A mi barátságunk Péterrel is, hát nagyjából másfél-két éves, én először őt egy versesestben láttam, ahol is, hát nagyon tetszett, amit csinált, és előadás után én fölkért engem arra, hogy rendezzek neki egy előadást, a Nagyidai Cigányokat, mi ezt meg is valósítottuk, az első énekét tulajdonképpen. Útközben eszünkbe jutott, hogy jó lenne valamit közösen csinálni, valami jó kis munkakapcsolat alakult közöttünk, és elindultunk a szabadságharc témájában dolgozni.
A Pétert ismerjük, de téged most bemutatnálak a hallgatóknak, hogy ugye vajdasági magyar vagy, hogy nem szeretem ezt a határon túli magyar szót használni. Ilyen szempontból nem szabad nagy határok legyenek köztünk.
Én Kárpát-medencei magyar vagyok.
Igen. Szabadka, a város, amihez kötődsz. Ott jártál iskolába, színművészeti egyetem.
Igen, Újvidék.
Igen. És hol kezdtél, milyen városokhoz kötődtél, mint színész, vagy olvastam rólad, hogy rendeztél is?
Az én alkotói munkám az nagyjából 25 éves, és már a főiskola idején elkezdtünk aktívan az én osztályommal az Újvidéki Színházban dolgozni, hiszen akkor tört ki a délszláv háború, és a férfiak nyilván el kellett, hogy meneküljenek, tehát az a korosztály az országból, és maradtunk mi fiatalok, akik átvettük az ő helyüket az Újvidéki Színházban, és vittük a hátunkon a színház repertoáriát. Innen indultam, aztán valahol végigjártam az összes vajdasági színházat, egyrészt munkaviszonyban, másrészt pedig munka jelleggel meghívtak, hol rendezőként, hol színészként, sőt, tavaly debütáltam díszlettervezőként, és igen, kedves munka ez nekem. Ami még talán fontos, és hogy a rádióhallgatók is beavatodjanak, 2004 óta vezetek egy színházi műhelyt Szabadkán. Színi tanoda névvel indult, most már színházi műhely névre keresztelődött, és hát 21 színészt adott, hivatásos színészt adott a vajdasági színházaknak. Erre borzasztóan büszke vagyok, hiszen hát nagyon szoros a kötelék, a kapcsolat, és nyilván már ők partnereim, ugye tanítványból partnerek lettek. Tehát pedagógusként is dolgozom, mint mondtad, ugye rendezőként is aktív vagyok, alkalmanként bevállalok előadásokat rendezni. Ez nyilván az időm függvénye és a és a kapacitáson függvénye éppen.
Szerződésed az hova köt most, melyik városhoz?
Ebben a pillanatban az Udvari Kamara Színház színésze vagyok, budapesti székhelyen, azzal, hogy már a Kárpát-medence színházának, hivatásos színházának lehet nevezni, tehát a régiós színház. Nagyon sok helyszínre kiutazunk, nagyon sok helyen játszunk, valóban az egész Kárpát-medencében. A színháznak a múltja is 2000-es évek elejére tevődik, tehát én gyakorlatilag az első pillanattól a színház tagja voltam, akkor még nem munkaviszonyban, tavaly év óta vagyok munkaviszonyban. Tehát szinte minden előadásában játszottam, és hát az előadásaink a 180-90 települést, helyszínt látogattunk meg, ami igen komoly szám.
Katonának, de jól vagyon dolga, eszik-iszik a sátorban, semmire sincs gondja. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára, csillog-villog a mezőben, virág szálmodjára. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Mező megpuskázik, nyer az ellenségtől, a kvártéjon mulatozik, nyer a menyecskétől. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat, véddel oltalmazzuk mi meg országunkat. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.
Másfél éve beszélgettünk, és járod a Kárpát-medencét a József Attila est, ez még fut?
Hát fut, ugye ennek van két verziója, az egyik, ami gyerekeknek szól, a másik pedig felnőtteknek, de hát ugye azóta azért elkészült egy Arany János előadás, és egy Szent László előadás, egy Mátyás királyról szóló előadás, és most pedig Radnóti Miklóssal fogok majd foglalkozni tüzetesebben. Úgyhogy igen, folyamatosan úton vagyok azóta is, tehát tényleg ilyen életvitelszerűen járom a Kárpát-medencét. Rengeteget utazok, rengeteg előadásom van. Tulajdonképpen nagy öröm számomra, hogy a Bélával elkezdtünk együtt dolgozni, hiszen ugye itt most ez a mai előadás, ez a szabadságharc, itt egy kicsit a versmondói énem, az pihen, mert hogy itt nem versek fognak elhangzani, hanem tényleg dialógusok, tehát kvázi prózai szövegek. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy újdonság és egy nagyon nagy tanulási folyamat. Én nagyon örülök ennek, mert tényleg egy kicsit talán az én, hogy is mondjam, eszköztáram is tágul, meg új színeket kap, amit akár mondjuk a versmondó előadásokban is át tudok vinni. Úgyhogy nagyon jó érzem magam a bőrömbe. Én soha nem gondoltam volna, hogy harmadjára fogok Kanadába egyáltalán eljutni másfél éven belül. Tehát tényleg néha csak így kapkodom a fejem, hogy milyen lehetőségek és örömök érnek ezen az úton.
És most még a keleti parti magyaroknak is elviszed a kultúrát. Egyébként van állandó szerződésed? Vagy magadat menedzseled, és hogy tervezed el? Hogy látod, mit fogsz csinálni? Egy év múlva, 5 év múlva, hol látod magadat?
Hú, hát ugye mögöttem nincs intézményes rendszer. Tulajdonképpen amit én csinálok, az talán kimondhatom, hogy ilyen szempontból egyedülálló, hogy tehát nagyon sok előadás, meg előadó van, és rengetegen foglalkoznak rendhagyó irodalomórákkal is egyébként, de az, hogy valaki tehát életvitelszerűen ezt csinálja, nem olyan találkoztam még. De nincs mögötte ilyen intézményes háttér, úgyhogy hát úgy próbálom önmagamat menedzselni, jó, nem tudom mennyire jó szó ez, de Denisötre nézem a pályázatokat, leveleket írok általában, talán sokszor többet is foglalkozok ezzel a technikai dologgal, mint azzal, amivel kéne igazából, hogy előadást tartsak, meg új szövegeket tanuljak. Hát ez majd remélem, hogy kiforja magát, mert tényleg jó lenne valami biztos alapokon állni ilyen szempontból. Tehát ez a következő éveknek a kihívása. Hát mindig keresem az újat. Most Radovit említettem éppen, idén lesz 110 éve, hogy Radnóti Miklós megszületett, 75 éve, hogy meghalt, és ennek tiszteletére, emlékére szeretném megtenni nyáron, szeptemberben az erőltetett menet útját. Tehát Borból, Lagerheidenauból, ahol ők ott dolgoztak, és ugye írt a Borinotesznek a gyönyörű verseit, ugye fölhajtották őket erőltetett menetben egészen Győr mellé Abdáig, aztán a költőt meggyilkolták. Ez több mint 800 kilométeres út, és én ezt gyalog szeretném bejárni. Szeptemberben is esténként a napok végén pedig a magyar közösségeknek Radnótiról egy előadást elmondani és bemutatni. Úgyhogy terveim nagyon vannak, sokféle.
Kérnek tanácsot tőled, szavalók? Megkeresnek téged, fiatalok, úgyhogy hát úgy szeretek szavalni, de...
Szoktak, ugye az keveset vagyok otthon, tehát Kunszer Miklóson nekem szintén volt, hogy ugye Bélának egy színházi műhelye van mai napig, én nekem volt egy versmondó csapatom, versmondó csoportom, velük nem tudok foglalkozni, amikor, mert nem vagyok otthon, amikor elmegyek egy-egy helyre, akkor mindig előjön egy-egy tehetséges fiúcska vagy leányka, akit meghallgatok és próbálok tanácsot adni. Most újabban viszont megint egy másik érdekes oldal, hogy pedagógusok kérnek meg, vagy ilyen konferenciákra hívnak el, hogy arról meséljek, hogy én hogy dolgozok fel egy-egy anyagot, egy-egy irodalmi témát, költőt, vagy történelmi témát. Ez is egy érdekes dolog számomra, úgyhogy ez is talán a jövőnek egyik ilyen nagy kihívása lesz. Ugye ezt úgy lehet olyan keretekbe tenni, hogy ezeket a tapasztalatokat elmondani felnőtt kollégáknak.
De nyilván az egy infúzió, mikor egy más valakivel együtt dolgozhatsz, és hogy az egy kicsit megtermékenyíti az előadást. Úgyhogy nagyon örülök, és nagyon várom az előadást, hogy mit hoztok ki egymásból, mert ugye ez izgalmas.
Igen, ez egy nagyon, nagyon inspiráló dolog, főleg mondom, egy olyan embertől tanulni, vagy olyan embertől tapasztalatokat szerezni, aki, és ezt most muszáj elmondanom a rádióhallgatóknak, itt majd az előadás végén lehet, hogy erős fogunk egy pár szót beszélni. Szóval Béla mondta, hogy több mint 20 éve van a pályán, és hála jó Istennek, hogy azért ezt észreveszik mások is. Ezt úgy értem, hogy március 13-án egy rangos állami kitüntetést adnak át több embernek, talán 4-5 színésznek a Vigadóban, amin egy ember nem lesz ott. Nem tudott lenni, mert hogy éppen Kanadában járja a magyar közösségeket, és ez a díj, ez nem más, mint a Jászai Mari díj. Tehát a Béla Jászai Mari díjat fog kapni március 13-án, de nem tudja átvenni, mert hogy olyan élete van, és szóval, hogy ő is úgy él, hogy terepen van állandóan, hogy így mondjam, és most éppen Kanadában, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ünnep is nekünk ez az út most itt nálatok.
Hát gratulálunk hozzá. Azt hiszem, hogy a értékéből semmit nem von le, és nem vagy te kevesebb, mint aki átveszi.
Sőt, fizikai. Hozzáad, mert legalább a munkámat végzem, és közben kapom a díjat. Tehát, hogy mi azt gondolom, hogy ez szerintem még értékesebbé is tesz ezt a díjat. Teszem a küldetésemet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velem a gondolataitokat, és sikeres előadást kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Thank you.
visszatekint, se jemaj, visszatekint az elfáradt bakára. Ugye, fiú, szép élet a katona élet, csak az a baj, se jemaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Diófából se jemaj, diófából nem csinálnak koporsót, a bakának se jemaj, a bakának nem írnak kucsusztatót. Ágyú golyó lesz annak a kucsusztatója, barna kislány seje haj, barna kislány lesz a megsiratója.
And watch Something from my eyes